1, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió külügyi tanácsa újabb 20 milliárd eurós fegyverszállításokat és további anyagi támogatásokat hagyott jóvá Ukrajna számára, amelyeknek célja a háború fokozása, közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára a Kossuth Rádióban. Illés Boglárka azt mondta, az elmúlt három évben ez a stratégia szemmel láthatóan nem vált be, nem hozta meg azt a várt eredményt, azt a várakozást, amelyet az Unió háborúpárti vezetői fogalmaztak meg. Felhívta a figyelmet arra, hogy a háború és Brüsszel elhibázott szankciós politikájának következtében 20 milliárd euró az, ami hiányzik a magyar gazdaságból. Már ma közvetlenül egyeztethet a tűzszüneti javaslatról Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, erősítette meg az orosz elnöki szóvivő. Az oroszok és az ukránok közötti közvetítését felelős amerikai diplomata hangsúlyozta, a nyugat-európai országokkal is jól haladnak Washington tárgyalásai, Trump szerint pedig akár heteken belül lehetséges a háború lezárása. Kijevnek elfogadhatatlan, ha Moszkva újabb feltételeket szab a tűzszünethez, jelentette ki az ukrán külügyminiszter egy hírportálnak nyilatkozva. Andrei Sibiha ezzel arra reagált, hogy Oroszország még nem adott hivatalos választ a 30 napos tűzszünetről szóló amerikai javaslatra, amelybe Ukrajna már beleegyezett. A magyar kormány 4 millió 600 ezer euróval támogat keresztény társadalmi missziókat, humanitárius programokat, egy szír ortodox iskolának és hitéleti központnak a felépítését Szíriában. Emellett segítik a menekültek és migránsok ellátását a Szíria környezetében fekvő országokban. Kihirdették a tartósan vízhiányos időszakot az ország teljes területére. Az ilyen időszakban vízjogi engedély nélkül is lehet öntözni 30 napig, ha azt a gazdálkodó bejelenti. Eközben viszont újra lehet tüzet gyújtani mától az egész ország területén. Benyújtotta a gyülekezési törvény módosítását a Fidesz. A javaslat kimondja, hogy tilos az olyan gyűlés megtartása, amely a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott tilalmat sért. Szabálysértés követel, aki tiltott gyűlést tart, illetve ilyenen részt vesz. Karácsony Gergely budapesti főpolgármester úgy reagált, hogy lesz Pride, a rendezvény szervezői szerint Magyarországon nincs többé demokrácia. Azonnali ellenőrzéseket indít az indokolatlan áremelések megakadályozására a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrök a 10%-os árrés betartását, a saját márkás termékek arányát és a mennyiségi előírásokat vizsgálják. Ekközben a gazdasági versenyhivatal is vizsgálatokat készít elé, hogy ne alakulhasson ki versenykorlátozó együttműködés a piaci szereplők között. Több multilánc korlátozásokat vezetett be az árrés toppal érintett termékek értékesítésénél. Az izraeli hadsereg nagyszabású légicsapásokat mért a gázai övezetre. A Hamász terrorszervezet irányította egészségügyi minisztérium szerint életét vesztette legkevesebb 230 gázai az éjjel. A közlemény szerint a Hamász ismételten megtagadta túszainak szabadon bocsátását, valamint elutasította az összes javaslatot, amelyet az amerikai elnöki külön megbízottól és a közvetítőktől kapott. A gázai egészségügyi minisztérium jelentése szerint tehát legkevesebb 230 ember életét vesztette, közülük 170 az övezet déli részén. Kína 59 repülőgépe és 9 hajója közelítette meg Tajvant az utóbbi 24 órában, közölte a tajvani védelmi minisztérium. 43 gép át is lépte a tajvani szoros úgynevezett középvonalát, amely demarkációs vonalnak számít Tajvan és a szárazföldi Kína között, és behatolt Tajvan légvédelmi azonosítási övezetének északi, középső, délnyugati és keleti részébe. A minisztérium jelezte, hogy figyelik a helyzet alakulását, és ennek megfelelően reagálnak majd. Kína a szigetet egyik tartományának tekinti, és rendszeresen fogadkozik, hogy ellenőrzés alá fogja venni. Az Egyesült Államok azonban kiáll Tajvan függetlensége mellett és katonailag támogatja. Elfogató parancsot adott ki a boszniai szerb köztársaság vezetője Milorad Dodik ellen a bosznia-hercegovinai határrendőrség, írta Bloomberg hírügynökség. Az elfogató parancsra válaszul a politikus az ex-közösségi oldalon bejelentette, a szerb entitás vezetése úgy döntött, létrehozzák a boszniai szerb köztársaság saját határrendőrségét. Benyújtotta a vádiratot a Robert Fico kormányfő ellen tavaly májusban elkövetett merénylet ügyében a szlovák legfőbb ügyészség. A lövöldöző Juraj Cintulának védett személy ellen elkövetett terrorista támadás bűncselekménye miatt kell felelnie, amelyért életfogytig tartó szabadságvesztést is kiszabhatnak rá. Végül az időjárásról. Alapvetően derült az ég, így csapadék sem hullik, az élénk szél viszont többfelé fel is erősödik. A csúcshőmérséklet 7 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Álmodtam veled, ez igaz sem lehet, miért nem vagy vele örökre? Láttam rá, ez nagyon jól esett, minden este álmodnék veled. Rólad álmodozni jó, mondd miért nem vagy valóság nekem. Más képek sorra tűnnek el, az álom mindig kell, te tudom, mégis létezel. Rólad álmodozni jó, és jól tudom, hogy itt és közel. Ma éjjel rólad álmodom, és által elkarom, de sajnos mindezt álmodom. Kérlek, ne tűnj el, mondd, milyen legyek, hogy szeress. Nem is kell a szó, mutasd, mi a jó. Néha kell egy kis illúzió.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Csemege ajándékkosár, fogyasztás és zene a Kádárkorszakban című könyv kaleidoszkópszerűen felvillantja mindazt, amely a Kádárkorszak mindennapjait jellemezte. Ki ne ismerte akkor a nem megmondtam bontott csirkét hozzál, a szocialista időszak egyik reklámját. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Különleges vállalkozás a mű, ugyanis egy író és egy történész közös munkájának eredménye, és amely pár éve született, de ma is izgalmas a megélés történet olvasása. A könyv történész szerzője Tóth Eszter Zsófia, vele beszélgetünk.
Amikor ugye ezt a kötetet Puzs Zoltánnal kitaláltuk, hogy megírjuk, akkor elsősorban az vezetett bennünket, hogy megismerjük ezt az időszakot, és nagyon izgalmas volt az írása, ugyanis ez úgy nézett ki, hogy hívó szavakat akkor mindig föltettem egy közösségi oldalra, picit így tesztelve is, hogy mi az, ami az embereknek érdekes lett, és amire aztán jöttek a saját történetek, visszajelzések, bővebben ki lett fejtve, hát ugye ilyen klasszikus, az egyik az a csokis mesesajt volt, amire mindenki vagy örömmel, vagy hát úgy gondolt vissza, hogy nagyon-nagyon nem szereti. Ugyanis hát, és aztán ugye ez nagyon érdekes, ez tényleg van benne egy retro érzés is, akkor ugye a korszakhoz kapcsolódóan, hát akár ilyen gyártás, gyártmány történet, hogy mi mindent fogyasztottunk, ettünk akkor a hiánygazdaságban, mert azért ugye azt is tudjuk, ugye a Kádár korszak az egy hiánygazdaság volt, korlátozottan lehetett hozzáférni a dolgokhoz, és hát ugye még így is eladósodott az állam, ugye a mesterségesen alacsonyan tartott árak miatt.
Tulajdonképpen ezek által a könyv bepillantást nyújt a társadalom, az életmód és a Kádár kor történeti megismeréséhez.
Pontosan, igazából annak is érdemesen olvasni, aki átélte, de azért manapság, mert tanítványoknál tapasztalom, hogy nekik meg azért érdekes, mert hogy ez egy teljesen elsüllyedt világ, ugye egy olyan világ, amit ők nem ismernek, és ezért nekik különleges is ez, bármire gondolhatunk, akár a cigarettamárkákra, akár az üdítőmárkákra, sokszor még a zenére is.
A könyv összesen 36 tételben mutat be jellegzetességeket, például olyan ikonikus tárgyakkal foglalkozik, mint a Kádár korszaki szódapatron, a kotyogó kávéfőző, a mézes mackó, a Bambi, a szokorrádió, a Trapper Farmer, vagy az alföldi papucs.
A Bambinál például az is nagyon érdekes, hogy vannak ugye ezekhez a termékekhez kötődnek ilyen történetek, hogy annál az volt, hogy kátrány ízű volt, és akkor hát ezt nevezhetjük sokszor városi legendának is, hogy ugye mi az, amihez kötődik. Volt ugye olyan, hogy erre azt mondták, hogy rákkeltő, de végignézve a korabeli forrásokat meg a sajtót, én inkább arra jutottam, hogy amikor még a Bambi üdítőt gyártották, én magam egyébként azt nem is ittam, én 75-ös vagyok, akkor ugye az volt, hogy még nem volt olyan fejlett a mélyhűtő technológia, hogy tudták volna a vendéglátóipari egységekben, presszokban megfelelően tárolni, és ezért alakult ki ez a furcsa narancsos mellékíze, ami egyébként az emlékezetben úgy is megjelenik, mint ami nem is volt annyira rossz. És aztán ugye ezért kivonják a Bambit a forgalomból, és ugye akkor, amikor már fejlettebb lesz a technológia, az ugye a 60-as évek második fejleteltő, akkor tud ugye a Coca-Cola is bejönni. Itt az azért is érdekes, mert a Coca-Colánál van egy ilyen szintén egy kicsit mítosz, hogy ugye előtte azért nem engedték be, mert hogy az imperializmus itala volt, és hogy ugye a vietnámi háborúban az amerikai katonák ott Coca-Cola mámorban fetrengenek, és hát ez ugye borzasztó. De ugye a Coca-Cola azért nem jött be például Magyarországra, mert hogy nem tudták úgy mélyhűteni a terméket, ez csak 68-tól, és aztán 68-ban jött a Coca-Cola, 71-ben jött a Pepsi-Cola, mert Pepsi az mindig követte az európai piacon. És volt a mögött azért egy olyan ideológia is, hogy sajnos nagyon magas volt ugye az alkoholfogyasztás, és szerették volna ezt úgy csökkenteni, hogy akkor üdítőket igyanak inkább az emberek, és ezért is van az, hogy a 70-es évek elején a márkát, meg a traubiszódát, mint kifejezetten magyar terméket, ma azt is mondanánk, hogy hungarikumot vezették be, és hát ugye ez hazai szőlőből készült italok voltak, bár ugye maga a gyártósor az külföldről érkezett ehhez is.
Hiánygazdaságról beszélgetünk. Vajon a sajtó ezt hogyan közvetítette a társadalom felé?
Hát pozitív cikkekben, tehát hogy igyanak traubiszódát, márkát, és a reklám is egy olyan dolog volt, ami inkább tűrt volt, nem támogatott. Ugye erről készültek traubiszóda, a természet ajándéka, traubit akarunk, és akkor ugye ott hurrá, hurrá. Ez ugye azok a típusú ilyen, hát a mából nézve egyszerű, de mégis nagyon hatásos reklámok voltak, amik ugye meg tudták szólítani a fogyasztókat. Az is érdekes, különben ez már inkább a 70-es évek végére igaz. Voltak az úgynevezett TS melléküzemágak. Ez alapesetben ugye azt jelentette, hogyha veszteséges volt a termelőszövetkezet, akkor a melléküzemágban végezhetett olyan tevékenységet, amiből azért lett nyereség. Viszont voltak nagyon kreatív, találékony TS-ek, ugye ilyen volt az Abonyi is, ami a melléküzemágban így létrehozta a Néger csók nevezetű édességet, ami egy abszolút sikertörténet lett. Hasonló pedig a Bedekó kakaó, de az már ugye a 80-as években volt, tehát azért itt is nagyon sok múlott a emberek leleményességén vagy találékonyságának korban.
Én emlékszem még, hogy tiltott volt a banán.
Így
vagy,
van.
Vagy emlékszem a kubai narancsra.
Igen, igen. Hát a banánnál ugye az volt, hogy a Dél-Kell hozta be hivatalosan, de ugye hát pont amiatt, mert nem a szocialista országokban termő gyümölcs volt, ugye ezért nehéz volt hozzájutni, és még azt is hozzá kellett számítani, hogy ugye a hűtőházakból mire ideért, addig érett úgymond meg, és ez sem lehetett az évnek minden szakaszában, és hát akkor ugye tényleg úgy nézett ki, erre én is emlékszem, hogy sorba álltunk érte, akár ugye több órán át is, akkor valahogy jött egy hír a városba, akkor még úgy hívták azt a csarnokot, hogy Tolbukhin csarnok, és akkor rohantunk, és akkor lehetett látni, hogy na, akinek a szatyrában van a banán, hogy érdemes követni az embereket. A kubai narancs, ez meg azért egy érdekes történet, mert hát azt jóformán ugye hozzávágták Magyarországhoz, ugye a kubaiak, mert nem volt jó minőségű egyáltalán, sőt ugye sokszor azt mondták, hogy nem tudnak fizetni.
Barterban.
Igen, és akkor azért is volt annyira olcsó, és hát nem tudom milyen emlékei vannak, de hogy úgy ehetetlen is, tehát csak ilyen narancslé formában lehetett elfogyasztani. Volt előtte egy kísérlet, amikor ugye Egyiptom és baráti szocialista országnak számított, akkor egy Egyiptomból is hoztak narancsot, de hát az aztán hogy egy rövid idejű együttműködés volt, pedig az hát a sokkal finomabb volt az a narancs.
Ugyanakkor a 70-es, 80-as években találkozhatunk már maszek butikokkal.
Így van, pontosan. Ez is egy ilyen kiskapu volt, tehát hogy ugye az államnak azért ugye egyre inkább szüksége volt a bevételre az eladósodás miatt. Azért is fordult elő, hogy mind a butikusok, mind a zöldségesek esetében ugye szűk körben engedélyezik a kisvállalkozásokat, és hát ugye alapvetően az volt a butik és a állami ruhapult között a különbség, hogy hát sajnos azért az állami ruhaboltban sokszor erről sok cikk is van, ugye nem voltak kedvesek az eladók. Tehát, hogy inkább az volt a céljuk, hogy elüldözzék a vásárlókat. Még ugye a butikus meg az volt, hogy bement mondjuk egy fiatal nő, hogy ő most szeretne egy Rolling Stones feliratú pólót, akkor megcsinálták neki azt, és sőt, ugye olyan is volt, hogy nem kellett rögtön kifizetni, hanem a fizetésig felírták. A butikokban is az a mi érdekes, hogy ugye akkor a Váci utca volt ugye az abszolút menő, és azért ott viszont olyan drágább, és hát nagyon-nagyon jó minőségű ruhák voltak, például volt a Kitty Lauro butik az, ami egy ilyen extra és nagyon jó volt. De aztán volt az is, hogy a Kossuth Lajos utca elejétől kezdve ilyen kis kapuhajakban, ilyen nagyon pici helyiségeket béreltek, és ugye azokban meg, tehát ugye a varrónők bedolgoztak, az is ugye egy ilyen sajátos forma volt, hogy bedolgozóként foglalkoztatták őket, ami hát ugye a butikusnak jó üzlet volt, és hát viszont ők meg nagyon sokat dolgoztak cserébe, és akkor úgy tényleg varták sorozatban az akkor divatosnak számító dolgokat. Egyébként tényleg ugye a Farmer is ilyen volt, mert hogy ugye a magyar márka abból a Trapper volt.
A Trapper.
Igen. Amire volt, aki vágyakozott, de azért sokkal inkább abból is szerették volna a nyugati minőséget, és ami ugye még nagyon fontos, akkor még azért nem volt olyan sok bics bevásárlóút, tehát voltak ezek a három napos busz által szervezett utak, aminek aztán sokszor az lett a vége, hogy volt, aki befizetett egy ilyenre, de kint maradt, nem jött haza, ugye ez úgymond félig legális útja volt, de akkor még tényleg nem volt ez, mint a 80-es évek második felében, hogy akkor lehetett menni, és akár ruhát is behozni onnan.
A rendszer még a frizura fajtákra is adott útmutatást.
Hát így van, ugye meg akarták határozni minden szempontból, hogy hogyan nézzen ki az ideális nő. 1970-ben különben volt a nőklapjában erről egy ilyen vita is, ez érdekes műfaj a kornak, hogy a sajtóban vannak ilyen generált viták, amiben bedobnak egy témát, például milyen az ideális nő, megnézik pro és kontra az érveket. Egyébként arra jutottak, hogy hát legyen szép, csinos, jól ápolt, jól öltözött, ami ekkor egyébként még azt is jelentette, hogy miniszoknyát is viselhetett. Utána, amikor megvolt a vita, akkor összegezte a szerkesztőség a hivatalos álláspontot. Ekkor már azért nem úgy volt, mint a Rákosi korszakban, hogy csak ilyen elvtársnős szürke kosztümökben lehetett mászkálni, de azért amire odafigyeltek, az különben a szoknya hossza az az volt, tehát mondjuk egy középiskolában simán előfordulhatott olyan, hogy a tanár az lemérte a szoknya hosszát, és ha nem volt elegendő hosszú, akkor hazaküldte a diákot.
Erre talán útmutatást adott Kádár János felesége is, hát, a ruhaviseléssel.
Igen, de ugyanála az is érdekes, hogy ő azért ezeket a decens ruháit is a Rothschild Klárának
a Váci utcában
butikjából, ami egyébként akkor hát egy átlagember számára elérhetetlen volt. Szerintem azért nagyon sokan erről nem is tudtak, hogy ez létezik.
A hiánygazdaság az nem csak nálunk volt jellemző azokban az évtizedekben, hanem magára az egész szocialista táborra.
Persze.
Sőt, nálunk még valamivel jobb volt a helyzet, mondjuk, mint Romániában például.
Hát így van, és hát ugye ez azért ez a tudatos kádári politikának a része volt, hogy ő ezt direkt szerette volna, hogy azért itt az emberek tudjanak fogyasztani. Hát ennek az volt az oka, hogy ugye a kölcsönös gazdasági segítségtanácsa, ugye a KGST volt, amelyben ugye a Szovjetunió meghatározta, hogy melyik ország mely termékből mit gyárt. Ezért is volt például az, hogy a NDK gyártotta a Turmix gépet, amire a korban akkor ugye a Kern Andrásnak volt is egy ilyen paródiája, hogy mindenki a levehető ajtajú NDK Turmix gépet keresi, de ugye nálunk az hiányzik. Ezért nem gyárthatott egyébként Magyarország autót sem, meg ugye a buszgyártás volt kiszignálva, ezért is volt az, hogy mondjuk egy autóra 5 évet vártak az emberek, és akkor ugye a Merkur telepen lehetett átvenni, és hát hogyha olyan színű volt az az autó, hogy nem annyira tetszett, volt egy ilyen speciális zöld Trabant szín, akkor is érdemes volt átvenni, mert különben akkor megint éveket lehetett várni rá. Igazából azért sokkal jobb volt a helyzet, mind a huszákféle Csehszlovákia, mind ugye a Ceausescu féle Romániához képest, tehát azért itt mondjuk nem voltak áramszünetek, nem volt, hogy nem lehetett volna gyógyszerekhez jutni, vagy hát akár olyasmi az, hogy rágóhoz, rágógumihoz is. Azért már a 80-es évek elején a Donald rágót is lehetett kapni, még ha nem is ugye a élelmiszerüzletekben, de voltak olyan kisebb trafikok, ahol ugyanúgy ezt meg lehetett vásárolni.
A mai fiatalok számára talán teljesen érthetetlen, hogy egy telefonvonalra is éveket kellett várni.
Pontosan, és hogy ugye csak vonalas telefon volt, és ebben egyébként, hogy mesterségesen is alacsonyan volt ez tartva, tehát itt aztán tényleg csak a rendszerváltoztatás után történik meg a telefon robbanás a vonalas telefonok terén is, és hát ugye nagyon sokan kerültek olyan helyzetbe, hogy vannak erről ilyen karikatúrák is, hogy az utcai telefonfülkéknél állnak sorba. Eleinte ugye tantusszal lehetett telefonálni, utána pedig 2 forintossal. Úgyhogy néha, ha mondjuk vidékre és sürgős hírt el akartak juttatni, akkor célszerűbb volt egy táviratot feladni reggel, mert ez volt, hogy gyorsabban odaért, mint ahogy mondjuk vonalat kaptak volna.
A könyvben a zenerajongók is felfedezhetik a magyar zenei történet alakulását, annak műfaji változásait és összefüggéseit.
Pontosan ezt ugye kollégám, író kollégám Pó Zoltán írta ezt a fejezetet, Kár, Omega Illés, Metro, nagy kedvencek mindenkiről, és hát vannak ugye olyan érdekes történetek, és amik ugye egyáltalán nem közismertek.
Annyit még ehhez hozzátennék, hogy a zene a Kádár korszakban nagyon sokrétű volt, és sokoldalú.
Hát igen, ugye 61-ben nyitotta meg a ifjúsági park a kapuit, mi egyébként pont így kezdtünk együtt dolgozni a kollégával, hogy csináltunk közösen, vagyis hát mi is ugye benne voltunk az ifjúsági park kiállításban, ami 2015-ben nyílt meg a Várkert bazárban. Igen, és ott is nagyon érdekes volt, nagyon sokan eljöttek, egykori rajongók is, illetve akik ugye jártak az ifi parkba. Hát ez is egy ilyen kettős volt, mint ugye minden ebben a rendszerben, hogyha ugye valaki felvette az öltönyt, nyakkendőt, illetve a megfelelő öltözetet, akkor ugye be lehetett jutni. A hírhet vezetője volt ebben az időszakban a Rajnák László, és aztán őt egy idő után félreállították. Volt a jegyárusítás körüli anomáliák miatt, illetve a büfé árképzése miatt, de ugye itt az is érdekes volt, hogy akiket meg nem engedtek be az ifi parkba, azok az ifi park fölött, az úgynevezett nagy fánál, ugye őket nevezték a későbbiekben Nagy Fagalerinek, ott hallgatták a zenét, és ugye nagyon szerették például Radics Bélát, és akkor ugye ott meg tudták hallgatni. Hát aki egy, a mából szeretne egy kicsit azért ebbe így visszacsöppenni, Rockfogyatkozás című film az, ami bár az ifi park bezárása előtt, de hát úgy jól bemutatja, milyen is volt ennek a hangulata a légköre. Hát ugye fiatalok voltak, akik szerettek volna szórakozni, és nem volt egyébként tényleg sok minden táncház, fázis volt, voltak akkor külföldi együttesek, akkor a, hát ugye például a piramis, és ugye több korszakot meg lehet különböztetni, de az is érdekes, hogy a később Betiltott Kex együttes is fellépett itt egyszer. Az is érdekes, hogy 80-as évek elején meg már az Edda, illetve hát ami ugye a bezárás emblematikus koncertje, az ugye P-Mobil, amikor ugye felépítik a falat és azt leomlasztják. Ez is fönt van egyébként, ez a felvétel interneten elérhető, amely ugye természetesen egy ilyen rendszerkritikus hangot is jelentett.
Említsük meg az 1969-es évet. Tulajdonképpen az a magyar hazai beat történetének egyik legmeghatározóbb mérföldköve. Azokban az években mehetett az Omega is külföldre, talán először nyugatra.
Hát igen, ez különben egy érdekes kettőssége a rendszernek, hogy el is engedik őket, hát ugye, hogy Zalatna is a Roltát is elengedték Londonba is, de van azért ennek ugye egy olyan része is, hogy azért is engedik el őket, hogy adjanak azért egy olyan propagandát, hogy lám-lám, itt is vannak jó minőségű együttesek. Azért én úgy gondolom, hogy sok mindenben ezek az együttesek tényleg különlegesek, jók voltak, és bár az Omegának tényleg van olyan zenéje is, ami a, hát akár, ha például arra gondolunk, hogy ugye a Scorpions és White címen ugye átvették, de persze ugye az engedélyükkel a számukat, illetve ugye újraértelmezték, de hogy azért több együttese szerintem azért inkább a magyar közegben tudott ütős lenni. Itt tudta azt az életérzést megszólaltatni, és hát ez kommentálni.
Azért Erdő Péternek nagy szerepe volt a turnék és a lemezkiadások terén.
Hát igen, ez egyébként az akkori időszaknak egy olyan tragédiája, amiről szerintem még mindig érdemes beszélni, ugye az is milyen fontos, hogy például ugye pont a 80-as évek elején ugye azért, hogy megszólaltassák a fiatalok életérzését, lesz egy állami zenekar, a Dinamit, amiben egy úgynevezett szupergrup volt, mert hogy ugye a legjobb énekeseket Viki Dál Gyulát is megnyerték, hát akiről ugye akkor még nem volt köztudott, hogy ügynök, és akkor ugye ez egy államilag támogatott, és akkor nem is lesz annyira jó, mint mondjuk a P-Mobil, mert nem lehet olyan jó, nem tudja úgy megszólaltatni az embereket, akár ugye gondoljunk a P-Mobilnál a 2 forintos dalra, de hát még tényleg a honfoglalás eposzukra is, tehát hogy ők akkor is tudtak lázadók lenni. Én ilyen szempontból a P-Mobilt nagyon nagyra tartom, amikor ez még tényleg nagyon nehéz volt.
Könyvben érdekesnek tartom azt a fejezetet, amely a cigarettáról szól, hogy hogyan, miként vélekedtek a jó cigarettáról. Illetve még az is érdekes, hogy a korabeli sajtó milyen eszközökkel próbál lebeszélni a káros szenvedéről.
Igen, ez azért is egy fontos, hát mik voltak ugye a klasszikus márkák, Sofiane, Szimfónia, Fecske,
munkás,
hogy ugye főképpen ugye 60-as években akkor még nem is annyira beszélnek ez ellen, viszont a 80-as évek elején bekövetkezik egy olyan jelenség, hogy a hirtelen halál, tehát hogy 40 év körül sokan ilyen szívinfarktusban meghalnak, és azt szerintem egy teljesen becsülendő dolog, hogy akkor megpróbálnak erre egy egészségkampányt, propagandát ráépíteni, és visszaszorítani mind a cigarettafogyasztást, mind ugye a kávéivást. Itt azért szerintem ugye az is bekövetkezik, hogy ugye akik a háborús nemzedék, tehát akkor születnek 50-es években gyerekek, majd ugye a Kádár korszakban fiatal felnőttek, gyerekkorukban megélik az éhezést, a nélkülözést, a nincstelenséget, a padlást, lesöprést, és erre jön egy hatás az, hogy a 60-as években már van mit enni, és akkor hát tényleg vannak, akik elhíznak, vannak, akik tényleg kávé-cigarettával kezdik a reggel, tehát akkor egyáltalán nincsen még ez a egészségpropaganda, úgy értve, hogy akkor a sport is, akár a kocogás is, hogy sokszor inkább ciki. Tehát, hogy nem, nincs az, ami utána később lesz, és akkor ezért van az, hogy én gyerekkoromban arra emlékszem, hogy nálunk is mindenki dohányzott. Sárgák voltak a függönyök. Még ugye az sem volt, hogy mondjuk a gyerekek előtt ne dohányozzanak. De nem azért, mert hogy ha ők ezt tudták volna, hogy ez annyira nem jó, akkor nem csinálják biztosan.
A könyvből kiderül, hogy abban a korszakban voltak pozitív vívmányok is.
Természetesen, ugye ez igazából szerintem...
Tehát jobb minőségű termékek.
Igen, ez szerintem ez azért egyértelmű, hogy mint ugye az élelmiszeripar területén, hát tényleg akár ugye gondoljunk a Túró Rudira is, ugye az is olyan, amit bevezettek, elterjesztettek, akkor például 80-as évek elején tejfölös túró, tehén túró, tehát hogy a tej, mint ugye egészséges étel, ez kötődően is volt kampány, egy pohár tej, tiszta fej. Tehát ilyen szempontból én a 80-es évek elejét mondanám azt, ami már így megerősödik. Meg hát ami nagyon, tényleg nagyon fontos, az ugye a háztartások gépesítése, az ugye a 60-es évek második felétől, mind ugye a porszívó, mind a mosógép, itt egyébként a mosógép történet is egy nagyon érdekes része ennek a dolognak, hogy van a hajdúgy, és akkor eleinte még a sima mosógép külön centrifugával, majd jön a fél automata mosógép, majd a teljes automata mosógép, tehát sok minden van, ami így tényleg megkönnyíti a második műszakban a nők életét, ugye a második műszaknak azt hívjuk, amikor hazamennek a munkában.
Házi munka.
És még jön a házi munka, meg a gyereknevelés, igen.
Beszélgetésünk, hogy illetve a könyv összegzéseként elmondhatjuk, hogy a nosztalgia sosem múlik ki a divatból. Napjainkban is az emlékezés egyik forrása.
Ez így van, sőt, még annyit hozzá is tennék, ugye beszéltünk itt a turmészképről, nekünk még működik az a turmixgép, amit akkor vettünk. Tehát ennek vannak azért ilyen kézzelfogható része is, és ami talán még fontos, hogy ugye a mai világ annyira arról szól, hogy mindent cseréljünk le, ugye a fogyasztói társadalom, és azért jó, hogyha megjelennek szerintem ilyen hangok is, hogy van azért, ami tartósan jól működik. Például egyébként most is van olyan, hogy pont ugye a válság helyzet miatt ugye hajdú mosógépeket nem csak hogy újra árulják, hanem hogy még népszerűek is, szívesen veszik az emberek.
Kedves hallgatóink, Tóth Eszter Zsófia történésszel beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
amit nem tudok. Szeretlek, és melletted vagyok. Mert tudom jól, hogy eljön majd a nap, és nem lesz semmi, ami majd visszatart. Mert sehol sem tudtam megnyugodni még. S ha nem lennék szabad, élni sem tudnék. Homok a szél.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről, a Szent Misére való fölkészülésről, a Szent Mise lényegéről. Már eddig is többször hangsúlyozta a II. Vatikáni Zsinat a liturgiáról szóló konstitúcióban, hogy mennyire fontos, hogy megértsük a Szent Mise lényegét. Éppen ezért fontosnak tartja, hogy fölkészüljünk a Szent Misére. A 14. pontban a zsinat így ír. Az Anyaszentegyház nagyon kívánja, hogy a híveket neveljék rá a liturgikus ünneplésre való teljes, tudatos és tevékeny részvételére. Ezt követeli magának a liturgiának a természete, a kerességből származó joga és kötelezettsége ez a krisztusi népnek, mely választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet és tulajdonul kiválasztott nép, hangsúlyozza a zsinat az első Péter levél második fejezetének 9. verse alapján. Engedjék meg a kedves rádió hallgatók, hogy egy kis füzetecskéből is idézek egy pár gondolatot. Ez a kis füzetecske Dobszai László tanár úrnak a Szentmise magyarázata című kis könyve. Ebben a tanár úr a következőket mondja. A Szentmisét nem szabad úgy fölfognunk, mint a közösség összejövetelét, Isten népének gyűlését, hitünk megerősítését, még kevésbé úgy, mint híveket toborzó, lelkesítő akciót. Nem arról van szó, ne értsük félre, vetem közbe, hogy mindez nincs benne a Szentmisében, de van valami sokkal fontosabb, valami lényegesebb, és nem szabad, hogy a lényeg föláldozódjék a lényegtelenek javára. Így folytatja a tanár úr, a Szentmise misztérium, vagyis látható jelek által végbe menő, láthatatlan isteni esemény. A Szentmisét végső soron nem mi mutatjuk be, hanem Jézus Krisztus. Fontos megjegyzése ez a tanár úrnak. A zsinat is többször hangsúlyozza, hogy a liturgiát maga Jézus Krisztus vezeti, nem a pap, ő Krisztust képviseli, nem a hívek, akik összegyűlnek. Krisztus mutatja be a Szentmisét, a kereszt áldozat megújítását. A továbbiakban így ír a professzor ebben a kis könyvecskében. Jézus halálának előestéjén legnagyobb ajándékát adta az embereknek, egy szentséget, s ezt a szentséget újból és újból nekünk adja minden szentmisében. Megjegyzem, hogy a katolikus egyház tanításában és erről az oltári szentséggel kapcsolatban elmélkedtünk, és ezt újra és újra meg kell jegyeznünk, amikor a Szentmiséről beszélünk, hogy az eukarisztia a szentség. Hiszen abban a szentségek szerzője, maga Jézus van jelen. Így folytatja a tanár úr, milyen tiszteletet és megilletődöttséget kell, hogy ébreszen ez mindnyájunkban. Milyen örömmel kell minél többször Szentmisére sietnünk. Nem azért, mert ott valami élményben részesülünk. Ha hitünk szilárd, és megegyezik az egyház hitével, akkor tudjuk, mi történik a Szentmisében, tudjuk, milyen megtiszteltetés, hogy részt vehetünk benne, s ezt a meggyőződés nem az élmény mondatja velünk, hanem a hit. Lehet, hogy fáradtak vagyunk, lehet, hogy lelki szárasság gyötör, lehet, hogy éppen ellenünkre van a Szentmise lefolyása, vagy a bemutató pap személye, a résztvevők, a körülmények. Lehet, hogy fásultság, megszokottság ríme fenyeget, s azt véljük, valami más, felvillanyozóbb vallási élményben kellene megújulást keresnünk. Álljunk meg! Gyökeresen rosszul gondolkodol a Szentmiséről. térj vissza a hitedhez, az egyház hitéhez, és ezzel a hittel javítsd ki, amit érzéseid tévesen tanácsolnak. Hiszen ami itt történik, azt Jézus adta nekünk, és neked is, azon az éjszakán, amelyen elárultatott. Megállok itt egy pillanatra, és elgondolkodom azon, hogy talán még ki lehetne egészíteni ezeket a gondolatokat azzal, hogy nem azért megyünk szentmisére, mert kötelező. És szintén itt érdemes egy pillanatra arról is elgondolkodnunk, amit már említettünk ez elmélkedések során, hogy tudok én otthon is találkozni Jézussal. Itt Krisztus hív és mutatja be a legszentebb áldozatát, s ad egy szentséget, önmagát. Így folytatja a továbbiakban a kiskönyvecskében tanár úr, gondoljuk meg, milyen vágy élhet egy szülőben vagy házastársban, hogy a halálra készülődve még egyszer megajándékozza szeretteit. Nem fogja-e éppen akkor a legnagyobbat adni, amit adhat? Próbáljuk tehát átélni, beleélni magunkat abban, mit érzett Jézus, amikor azt mondta, vágyva vágytam ezt a vacsorát elkölteni veletek. Ilyen mondat nincs másutt az evangéliumokban. Ilyen mondatot nem mond Jézus másutt. Kicsit furcsán a tanár úr így folytatja, Jézust valami szent izgalom foghatta el, napokkal, talán hetekkel az esemény előtt. Gondoljuk, hogy csupán egy szép élménnyel akarta megajándékozni apostolait és egyházát? Nem. Ez az ajándék méltó volt az ő isteni bölcsességéhez és erejéhez. Ezt már a Szent Háromságban az Atya keblén eltervezte minden idők előtt. Örök titok ez, mely kinyilvánult az időben, ezt a titkot szent szívén melengette földi létének első pillanatától fogva. Eddig az idézet a Szentmise magyarázata ki című könyvből. A zsinat folytatja a fölkészítést a liturgiára. Ennek a fontosságát a következőkben határozza meg. A szent liturgia megújításában és ápolásában az egész népnek a tevékeny és teljes részvételre kell a legnagyobb gondot fordítani, mert ez az első és nélkülözhetetlen forrás, amelyből a hívek az igazi krisztusi szellemet merítik. A lelkipásztorokat figyelmezteti a zsinat, hogy minél nagyobb odaadással végezzék a lelkipásztori tevékenységüket a liturgiára való nevelésben. Ennek megvalósulására azonban semmi remény nincs, még szintén a lelkipásztorokra vonatkozóan írja a zsinat, hogyha a lelkipásztorok teljesen át nem érzik, át nem hagyja őket a liturgia szelleme és ereje, és benne tanító mesterekké nem lesznek. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal az elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra